Jó estét kívánunk!
Ez a Híradó Szőlősi Györgyivel
és Alföldi Zoltánnal.
Kezdünk!
Vihart aratott, népszavazáson fogadtatná el a megszorításokat a görög miniszterelnök. Pánika piacon, 309 forintnál az euró.
Mától még Ausztriában is olcsóbb a dízel, 418 forint egy liter gázolaj, mert megemelték a jövedéki adót.
Vírusos hasmenés, a kórházból indult útnak a kamionsofőr, aki miatt 14-en haltak meg tegnap az M43-oson.
És egy bravúros landolás hasra tette le a Boeingot a varsói reptéren egy lengyel pilóta, miután a futómű felmondta a szolgálatot.
Nem bogozta tovább a gordiuszi csomót a görög miniszterelnök.
Georgios Papandreou inkább átvágta már, mint a csomót, amikor bejelentette, hogy népszavazásra bocsátja a mentőcsomagot.
Azt a csomagot, amit az uniós vezetők a múlt héten fogadtak el Görögország megmentésére, és amitől a piacok egy kicsit megnyugodtak. Azt viszont már kevesen gondolják reális forgatókönyvnek, hogy a mentőcsomaghoz szükséges, soha nem látott mértékű megszorításokat népszavazáson erősítik majd meg azok, akiket megszorítanának. Úgyhogy megint pánik van.
Ha az volt Georgos Papandreou célja, hogy mindenkit meglepjen, hát az sikerült. Hiába született megállapodás Brüsszelben arról, hogy Athénnak mit kell tennie, hogy megszabaduljon tengernyi adóssága felétől, a görög kormányfő úgy döntött, a görögökre bízza a döntést. Ez a demokrácia csúcsa. Hazafiként kötelességünk, hogy a döntést a nép kezébe adjuk. Hát döntsön a nép, mondta a görög miniszterelnök. Egyúttal bizalmi szavazást is kért, amelyet pénteken tartanak. Papandreounak csak két fős többsége van a parlamentben, de saját pártjából is támadják, így a kormány napokon belül megbukhat. Az ellenzék előrehozott választásokat követel. Papandreou a saját bőrét igyekszik menteni azzal, hogy megzsarol mindenkit és veszélybe sodorja az országot és európai jövőnket. Mi készen állunk, hogy ezt a veszélyt elhárítsuk, kerül, amibe kerül. A nemzet égető érdeke az, hogy előrehozott parlamenti választásokat tartsunk, mondta a legnagyobb görög ellenzéki párt vezetője. A népszavazással Papandreou saját pénzügyminiszterét is meglepte, Európáról nem is beszélve. Párizsban és Berlinben is megdöbbenéssel fogadták a hírt. Ezzel ugyanis a görög kormányfő gyakorlatilag megásta a sírját a múlt héten tető alá hozott eurómentő csomagnak. Annak ugyanis kulcsfontosságú eleme, hogy a bankok önként leírják Görögország adósságának felét, cserébe Athén tovább faragja a kiadásokat. Így viszont erre a januári népszavazásig biztosan várni kell, akkor pedig a görögök jó eséllyel elutasítják a további reformokat. A hitelezők egyelőre türelmesek. A bankok bejelentették, ők egyelőre tartják magukat a megállapodáshoz, ami szerint leírják az Athénnal szembeni követeléseik felét, mintegy 100 milliárd eurót. A görögök többsége viszont elutasítja a megszorításokat, de az euróról nem akarnak lemondani. Emiatt akár eredménytelen is lehet a népszavazás. Az viszont nem világos, hogyan akarja a görög kormány addig kihúzni, hiszen segítség nélkül heteken belül fizetésképtelenné válik. Ezzel szívességet teszünk Európának, hogy kitessékelhessenek minket. A görög gazdaság évtizedeket esik majd vissza. A kormány úgy tesz, mintha nem értené, mennyire szorít az idő. Csak egy a sok kérdésből, ki fizeti ki decemberben a nyugdíjakat, háborog egy görög közgazdász. Elemzők szerint a népszavazási kezdeményezés Görögország uniós tagságát is kérdésessé teszi. A görög kormány az este válságtanácskozásra ült össze, szerdán pedig az uniós vezetők is megvitatják, hogyan tovább.
Egyelőre úgy tovább, hogy három éves mélypont, sokk és zuhanás. Utoljára 2009 elején járt olyan mélységekben a forint, mint ma. Napközben volt olyan időszak, amikor 1 euró 309 forintba került. A nyugat-európai tőzsdéken pánik volt, a piacokat az a hír rengette meg, amit már hallottak, hogy a görög miniszterelnök népszavazást akar a múlt heti uniós döntésekről.
Fejüket fogó brókerek, zuhanó tőzsdei indexek. Ez volt a mai általános kép az európai tőzsdéken. A német piac 6%-os eséssel nyitott. A német tőzsdei jellemző szerint a görög miniszterelnök népszavazási kezdeményezése miatt zuhannak a tőzsdék. Itthon kereskedés minden szentek miatt nem volt, de a forint így is elérte három éves mélypontját az euróval szemben. Napközben csak nem 310 forintnál volt.
A spekulánsoknak egy támadási felület, hogy vajon a jegybanknak van elég eszköze.
Az Equilor elemzője szerint várható, hogy reggel a jegybank forintvásárlásba kezd. Szerinte egyébként Magyarország nem csak a görög helyzet miatt teljesít ilyen rosszul.
Ismét jelentős esély mutatkozik arra, hogy leminősíthetik Magyarországot, és ezáltal a pénteki nappal, amikor ugye utoljára Magyarországon kereskedés volt, akkor azért jelentősen megugrott az árfolyam.
Girószász András kormányszóvivő szerint továbbra is az államadósság és a magas devizahitel kitettség jelenti a kockázatot Magyarországnak.
A jövő évi költségvetés sarok számait tudja állni alapvetően az államháztartási hiány kapcsán, tehát ezt a 2,5%-os államháztartási hiányt. Ugye a magyar kormánynak célja az, hogy ezt mindenképpen megtartsa, és a korábban is definiált az államadósság és a deviza kitettséggel szembeni politikáját folytassa, mert alapvetően ezek rejlenek a forint kitettség mögött.
A hiány tartásához a növekedési számokat is tartani kell. Varga Mihály azonban egy múlt heti konferencián optimistának nevezte a 1,5%-os növekedést. Londoni elemzők maximum 0,5%-os növekedéssel számolnak.
Túl minden lélektaninak mondott határon újabb rekordot döntött a gázolajára. A drasztikus drágulás oka a jövedéki adó emelése. Mától 16 forinttal került többe a dízel, ami azt jelenti, hogy a literenkénti átlagár 418 forint lesz a benzinkutakon. Mostantól a környező országokban mindenhol, még Ausztriában is olcsóbb a gázolaj.
Mennyire hatott most önökre ez az áremelés Magyarországon?
Kire hatott? Jól, visszakérdezek. Senkire. Ugye ez hoz magával mindent, mindenféle élelmiszer, mindent.
Különböző trükkökkel érkeznek Magyarországról az ukrán kutakra. Van, aki kannát hoz magával, van, aki megemeli autóját, hogy több gázolaj férjen bele. Az embereket az sem tartja vissza, hogy sokszor több órás sor van a határon. Az autósoknak a magyar határátkelőkön ki- és belépéskor is nyilatkozniuk kell a kilométer-óra állásáról, és hogy mennyi üzemanyag van a tartályban. A vámosok így akarják kiszűrni az üzemanyag csempészeket.
Nézd, ez eleve egy butaság, és jogtalannak is tartom. Most gondolja el, ez az autó 8 litert fogyaszt 100 kilométeren, városban megeszi a 15-öt, és most akkor a vámon nem tudom beírni sehogy se, hogy városba megyek, vagy faluba megyek, vagy közúton fogok közlekedni, vagy pedig országúton.
Ez már Románia. Ennél a Szatmár-Németi töltőállomásnál 10 perc alatt 5 magyar autó is tankolt. Ez a férfi például 40 kilométerre lakik a határtól, mégis átjött tankolni.
Kifogyóban volt az üzemanyag, de nekem jobban megéri itt Romániába tankolni, mint odát Magyarországon. Sokkal olcsóbb.
Ezen a térképen azt mutatjuk, hol mennyibe kerül a gázolaj. Jól látszik, hogy még Ausztriában is kevesebbet kell fizetni érte. Úgyhogy már ebbe az irányba is megindult a benzinturizmus.
Mióta tankolnak egyébként rendszeresen Ausztriában?
Hát most már fél éve.
De még így is egy hajszálnyival az uniós átlag alatt maradt a gázolajára.
424 forint körül lesz a gázolajnak az ára.
Az elemző azt mondja, januárban 25-27%-ra nő a gázolaj áfája, így akkor újabb áremelkedés várható. A drágulás elsősorban a szállítási szektort érinti.
Ez elsősorban az élelmiszereknek az ára, és ezen belül is elsősorban a feldolgozott élelmiszereké, hiszen azt a megtermelési helyről kell szállítani a gyártóhelyre, és a gyártóhelyről a kereskedéshez.
A mostani áremelkedés oka egyébként az, hogy novembertől 13 forinttal emelkedett a gázolaj jövedéki adója.
50%-kal drasztikusan nő a Commerce úgynevezett aromás szeszes italok jövedéki adója is mától, és így valószínűleg hamarosan az ára is a boltokban. A többi alkohol jövedéki adója 5%-kal emelkedik. A főzött pálinka viszont 50 literig továbbra is jövedéki adómentes, és nem kell többet fizetni a szőlőből készült bor után sem.
120 forint egy feles a megyízű szeszes italból ebben a debreceni kiskocsmában. Az aromával ízesített Commerce alkoholok árait átlagosan ennyi, és ezekből az olcsóbb rövid italokból fogy a legtöbb.
A napi fogyasztásnál, ha nézzük, körülbelül a fogyasztásnak 70-80%-a a kevert szeszes italok teszik ki.
Az árak azonban hamarosan itt is emelkednek. Az ok, hogy november 1-től drasztikusan nőtt a szeszes italok jövedéki adója.
Az alkoholtermékek jövedéki adója 50%-kal emelkedik, ez elsősorban az aromásított szeszes italokra vonatkozik. Pálinkák esetében, ahol nem adnak hozzá aromát, ott a jövedéki adó változása 5%.
Az aromás alkoholok a Commerce-ek esetében a 1,5-szer magasabb jövedéki adót a forgalmazók, kereskedők áremelés nélkül nem tudják kigazdálkodni, várhatóan áthárítják a fogyasztókra.
Nem nézzük az árakat. Ha eddig megettük, mutatta rá, akkor ezután is mutja rá, reméljük.
A törvény tiszta szeszre, hektoliterenként állapítja meg a jövedéki adó mértékét. Ez 276.100 forint volt eddig, mostantól 414.150 forint. A szeszes italoknál tehát attól is függ majd a tényleges emelkedés mértéke, mennyi az alkohol tartalmuk, hány fokosak. A házi, magáncélra főzött pálinka egyébként 50 literig, továbbra is jövedéki adómentes, és nem kell fizetni a szőlőből készült bor után sem.
3 év börtön akár egyetlen uzsora kölcsönért, és akár 5 év annak, aki üzletszerűen vagy bűnszervezetben követi el ugyanezt. Mától hatályosak az uzsora bűncselekmények visszaszorítására hozott törvénymódosítások. Ezek alapján 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető, aki akár csak egyszer is aránytalanul magas kamatra ad kölcsönt. Az üzletszerűen, illetve bűnszervezetben elkövetett uzsora bűncselekményt a jövőben 5 évig tartó szabadságvesztéssel is sújthatják majd. Egy engedmény is bekerült a jogszabály. Eszerint korlátlanul enyhítheti a bíróság annak a büntetését, aki a bűncselekményt maga jelenti a hatóságnak, és feltárja az elkövetés körülményeit.
Nem a kocsik, hanem a fűtés miatt rossz a levegő az ország több nagyvárosában, és a helyzet nem javul. Ma Pécsen volt a legmagasabb a légszennyezettség mértéke, ezért ha ez tartósan így marad, akkor ott is elrendelhetik a smogriadót. Nyíregyházán tegnap rendelték el, Miskolcon és Debrecenben pedig figyelmeztetést adtak ki. A meteorológusok szerint a következő napokban sem várható javulás.
Fával gyújtanak be a kazánba simkóék, a Sajó völgyében többen is így fűtenek.
Olcsó, mint a gáz.
Sokan ezért tüzelnek fával.
30 000-32 000 a fa, a 2 köbméter, és akkor a gáz pedig 40-50 000 körül lenne.
Füstölnek a kémények Miskolcon is, pedig itt tegnap a szmog miatt arra kérték a helyieket, hogy aki teheti, mellőzze a fával és szénnel tüzelést. Miskolcon ma is olyan por volt, hogy az avasról alig lehetett látni a várost. Holnap munkanap, legalább 2-szer annyian ülnek autóba, mint az ünnep alatt. A kipufogó gáz miatt tovább növekszik majd a szmog.
Gyakorlatilag áll a levegő.
Ez is ront a helyzeten a meteorológus szerint. A radarképek alapján a következő napokban sem várható javulás.
A hétvégén lehet, hogy már egész nap ködben fogunk csücsülni, illetve ködfelhőben, ami nem segíti továbbra sem a szennyezőanyagoknak az eltávolodását.
A szmog térkép szerint ma Pécset volt a legszennyezettebb a levegő. Itt az egészségügyi határérték 2,5-szeresét mérték. Valamennyit tisztult a levegő Nyíregyházán, de továbbra is szmogriadó van a városban. Budapesten és Debrecenben is erősen szennyezett a levegő. A magas porkoncentráció légzési nehézségeket okozhat, és hozzájárulhat felső légúti fertőzések kialakulásához is.
Nézzük, mi lesz még. Zöld Oscar díj egy magyar találmánynak.
És topless tüntetés a megvádolt, aztán felmentett Dominik Strauss-Kahn ellen. Mindjárt mondjuk, mutatjuk a részleteket.
A blitzelők nem ijedtek meg, ezért megszűnnek a peronkapuk a budapesti főpályaudvarokon. A MÁV az üzemeltetésre fordított összegből inkább kalauzokat alkalmaz, akik elsősorban az elővárosi járatokon dolgoznak majd, tehát ott sűrűbb lesz az ellenőrzés. Az intézkedéstől 300 millió forintos jegyárbevétel növekedést várnak.
Azért a sietetem már akkor elég idegesítő, de nem tudom, lehet, hogy egyszerűbb beléptető rendszert is lehetne csinálni.
Nem örül ez az utas a fővárosi pályaudvarokon működő peronkapuknak, ezeknél a bejáratoknál ellenőrzik a le- és felszállók jegyeit.
Napközben fölösleges. Legyenek ilyen biztonsági őrök, szűrjék ki azokat a dolgokat, tehát tényezőket, ami nem illik egy pályaudvarhoz.
Valaki magyaráz el, hogy erre miért volt szükség.
Nem volt zökkenőmentes az első peronkapu felállítása a nyugati pályaudvaron még 2006-ban. A MÁV egy évvel később azt mondta, jó az új rendszer, mert csak a nyugatiban egy év alatt 10%-kal több jegyet adtak el, mint korábban, és kevesebben blitzelnek. Ezért a következő években a keletiben és a déliben is építettek ilyen kapukat.
Voltak konfliktusok.
A MÁV Start szóvivője most azt mondja, sok volt a veszekedés az utasok és a kapunál álló ellenőrök között, ami nem tett jót a vasúttársaságnak. Ráadásul a blitzelők rájöttek arra, hogy az ellenőrök csak kérhetik a jegyet, de nem állíthatnak meg senkit.
Semmilyen plusz jogosultságuk nem volt, mint bármelyik másik magyar állampolgárnak, tehát ők nem hatósági személyek, nem volt jogosultságuk megállítani az utasokat, hozzájuk érni, illetve személyigazolványt sem elkérni.
Ezért egyre többen tagadták meg a jegyek felmutatását. A vasúttársaság most úgy döntött, november 7-től meg is szüntetik a kapukat. A rendszer működtetése eddig évente 150 millió forintba került a társaságnak. Mostantól ebből a pénzből 50 kalauzt alkalmaznak majd. Ők elsősorban az elővárosi vonalakon ellenőrzik majd az utasokat.
Vírusos hasmenése volt annak a kamionsofőrnek, akit a rendőrök őrizetbe vettek a tegnap hajnali tömegbaleset miatt. A sofőr valószínűleg elaludt a volánnál, és ez okozta 14 ember, köztük 2 gyerek halálát. A kamionsofőr egy nappal a baleset előtt kórházban volt, de megtagadta, hogy beutalják az intenzív osztályra. Hazament és éjszaka útnak indult. Az orvosok szerint a betegsége miatt nem tudott összpontosítani.
Hozzátartozók várakoznak a Szegedi Klinika udvarán és odabent is. Még 2 gyerek maradt otthon, meséli a tegnap hajnali baleset egyetlen túlélőjének a testvére. Egy román kisbuszt tarolt le egy kamion az M43-as autópályán tegnap hajnalban. A buszban 15-en utaztak, bár csak 9 helyre volt engedélyük. Vendégmunkásként dolgoztak Spanyolországban, gyümölcsszedésből éltek. 2-3 havonta jártak haza Romániába. 2 gyerek is volt az áldozatok között, egy 6 éves kislány és egy 8 éves kisfiú. A testvérem lánya és a fia is a buszban volt, és a testvérem felesége is ott ült mellette. Mind meghaltak, mondja a busz egyetlen túlélőjének a testvére. A férfit még 2 iskoláskorú gyerek várja haza, meséli. A tragédiát túlélő férfit azonnal kórházba vitték. Több műtéte volt, de az állapota még mindig válságos. Az orvosok azt mondják, felelőtlenség lenne megjósolni, hogy túlélje a súlyos sérüléseket.
Több fajta belső szervi sérülése van, súlyos törésekkel kombinálva. Az ő állapotában még sajnos prognózist, fölépülésre való időtartamot, ilyesmit nem tudok mondani, de az állapota még mindenféleképpen kritikus.
A kórházban most rendőrök őrzik a kamionsofőrt, őt gyanúsítják a tömegszerencsétlenség okozásával. Valószínű, hogy elaludt a volánnál.
Jelen pillanatban őrizetben van, rendőrök őrzik a kórházban, és kezdeményeztük előzetes letartóztatását.
Az MTI Hírcentrum kiderítette, a kamionsofőr egy nappal a baleset előtt az aradi kórházban volt kivizsgáláson. Vírusos hasmenést diagnosztizáltak nála. Az orvosok bent akarták tartani az osztályon, de a sofőr nem hagyta, hazament és éjjel útnak is indult Budapest felé. A beteg megtagadta a beutalást, aláírta az ügyeleti lapját és receptre kért gyógyszert. Kértük, hogy 4-5 napot pihenjen, és mivel megtagadta a beutalást, kértük, hogy menjen el a házi orvosához, mondja az Arad megyei kórház igazgatója. Az aradi orvosok szerint a sofőr a betegsége miatt aluszékony volt, és nem volt képes összpontosítani. Ez is oka lehetett a tömegbalesetnek. Ha bebizonyosodik, hogy a kamionsofőr elaludt a volánnál, akár 8 év börtönt is kaphat.
Nem mindennapi bravúrral tette le gépét egy lengyel pilóta, miután a Boeing 767-es futóművei felmondták a szolgálatot. Az amerikai járatot kerekek hiány a hasára tette le a pilóta. Leszállás előtt a gép hosszasan körözött Varsó felett, hogy elégesse az üzemanyagot, a leszálló pályát pedig speciális gyulladásgátló habbal borították be. A fedélzeten 230 utas volt, őket csúszdákon menekítették ki a gépből, senkinek sem esett baja. A Varsó és Chopin repteret lezárták, és reggelig egyetlen gépet sem fogadnak.
Több száz egykori csernobili tűzoltó és katona rohamozta meg az ukrán parlamentet. Ők dolgoztak az atomkatasztrófa idején Csernobilban, és ők voltak azok, akik megpróbálták elhárítani az 1986-os robbanás okozta károkat. Az ellen tiltakoztak most, hogy az ukrán állam megvonná a robbanáskor sugárfertőzést kapott emberek és a hozzátartozóik több szociális kedvezményét. Például az ingyenes szanatóriumi kezelést, üdülést, illetve a gyermekeik tandíjmentességét. A feldődött emberek áttörték az épületet körülvevő korlátot, és a rohamrendőrökön is átgázoltak. A parlamentbe azonban végül nem tudtak bejutni.
Topless tüntetés Dominik Strauss-Kahn ellen. Egy ukrán jogvédő szervezet 3 tagja tartott performanszot a Nemzetközi Valóta Alap korábbi szexuális erőszakkal gyanúsított, majd felmentett vezetőjének párizsi háza előtt. A jogvédők szobalánynak öltöztek be, és be akartak menni. Miután ez nem sikerült, mosni kezdték az ajtót, amelyre egy olyan feliratot ragasztottak, amin az állt, hogy szégyen. Ezután nemes egyszerűséggel ledobták a felsőjüket. Azt mondták, arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy hiába csinos és kívánatos egy nő, az még nem jelenti azt, hogy a rangban felette állók ezzel visszaélhetnek. A jogvédő csapat hamarosan Rómába készül hasonló akcióra, az ugyancsak szex ügyeiről hírhet olasz kormányfő Silvio Berlusconi irodájánál.
Itthon egy ámokfutó tört össze több parkoló autót Székesfehérváron hajnalban. A rendőrséget a hangos csattanásokra ébredő lakók értesítették. Egyikük követte is az ámokfutót, így sikerült elfogni. Kiderült, hogy ittasan vezette a kis teherautóját, és csak a szerencsém múlt, hogy a balesetben senki sem sérült meg súlyosan.
Hatalmas csattanásra ébredtek a Zombori út lakói hajnali 3:30-kor. Egy kis teherautó először két autónak ütközött, majd kidöntött egy telefonoszlopot, végül egy kerítés állította meg.
Ez a kis autó behúzott kézifékkel parkolt itt az utcában. A teherautó olyan nagy erővel ütközött neki, hogy csak nem 20 méteren át tolta maga előtt.
Kezemben volt a telefon, láttam, hogy ez balhés lesz.
A rendőröket az egyik parkoló autó tulajdonosa értesítette. Követte is az ámokfutót, mert a férfi menekülni próbált.
Hívtam a rendőrséget, mondták, hogy maradjak vonalban, kövessem, ha tudom, ha van rá mód, mint hogy tisztes távolból mentem utána. És ahogy itt befordult a családi házak felé, elkezdett szaladni.
A férfit végül 10 rendőr fogta el, a balesettől nem messze, egy üres telken feküdt egy bokorban. Megszondáztatták, és kiderült, részegen vezette a teherautót. Kórházba szállították, mert a balesetben megsérült, az ütközéstől kifejelte a szélvédőt. Sokáig nem tudták megvizsgálni, mert az ittas férfi folyamatosan fenyegetőzött.
Nagyon agresszív volt a férfi, mind a rendőri intézkedés során, mind pedig a mentőgépkocsiban, amikor beszállították a kórházba, illetve magába a kórházba is agresszíven viselkedett és ellenállt az orvosi vizsgálatoknak.
A férfi ellen ittas járművezetés és baleseti helyszín elhagyása miatt indítottak eljárást.
Egy motoros meghalt, többen pedig súlyosan megsérültek Dég és Mezőszilas között. A délutáni balesetben egy személyautó egyelőre nem tudni miért áttért a szemközti sávba, ahol két motorral is összeütközött. Az első motort vezető 48 éves férfi a helyszínen meghalt, mögötte ülő felesége súlyosan megsérült. Külön motoron ült 20 éves fiúk, ő is összeütközött az autóval, és ő is súlyosan megsérült. Ráadásul az őket szállító egyik mentőautó útközben durdefektet kapott, amikor elékanyarodott egy autó Székesfehérváron. A sérülteket végül egy másik járművel vitték tovább.
Egész éjszaka égtek a szalmabálák Papkeszin. A tűz a falu szélén egy szántóföldön tört ki, a néhány száz méterre álló lakóházak a tűzoltók szerint nem voltak veszélyben. A szakemberek végül úgy döntöttek, hogy a lángokat nem oltják el, de egész éjszaka őrizték ezt a területet. A szalmabálák hajnali 3 órára égtek le. Mára csak egy kevés füstölgő szalma maradt a helyszínen. A tűzokát még vizsgálják, a kára becslések szerint 1,5-2 millió forint.
Rendkívül elegáns, különleges labdaérzékkel megáldott futballistának nevezte Sepp Blatter a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke Albert Flóriánt. Blatter levelet írt a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, ebben részvétét nyilvánította a foci zseni halála miatt. Úgy fogalmazott, hogy Albert Flóriánt profizmusa miatt minden ellenfele nagyon tisztelte.
Mécsesek égnek annak a hercegszántói háznak az ajtaja előtt, ahol Albert Flórián nevelkedett. A család 60 évvel ezelőtt költözött el a bácsmegyei faluból. A falu 2007-ben díszpolgári címet adományozott leghíresebb szülöttének. És a település most azt tervezi, hogy utcát vagy teret neveznek el a császárról.
Ez az a hercegszántói focipálya, ahol Albert Flórián labdarúgó pályafutása kezdődött. A falu serdülő csapatában focizott. 12 éves volt, amikor Budapestre költöztek, mert apja malmát államosították.
El van bontva.
El van bontva?
Le, hát itt a sarkon. Ez a következő utca, hogy megy ki. Ezen a részen itt volt.
17 évesen lett a Ferencváros játékosa. Ebben a házban nevelkedett, ami régóta lakatlan. Az ajtó előtt mécsesek lobognak.
Nagy valószínűséggel falubeliek hozták ide a mécseseket.
Herceg Szántó 2007-ben döntött úgy, hogy díszpolgári címet adományoz az aranylabdás játékosnak. Az ünnepséget pont itt, a focipályán tartották.
Emlékszem arra, hogy a focistársa, tehát a Mándi Zsiga bácsi várt a községházán, tehát ők azért voltak itt még személyes kapcsolatai, vagy akár a Likár Györggyel is. Mm-hmm. Tehát akivel együtt barátoskodott, vagy gyerekeskedett, vagy fociztak együtt.
Hercegszántón csütörtökön testületi ülés lesz. Arról döntenek majd a képviselők, hogy mivel adózzanak a leghíresebb hercegszántói emléke előtt. Ha a testület megszavazza, utcát vagy teret fognak elnevezni róla.
Több száz mécsessel és papírból hajtogatott madarakkal emlékeztek a pécsi köztemetőben a betegségben meghalt gyerekekre. A zenés megemlékezést a Szemünk Fénye Alapítvány szervezte az Örök Gyermek Emlékműnél. A papírdarú legendája egy japán kislányhoz kötődik, aki az 1945-ben Hiroshimára ledobott atombomba utóhatása miatt halt meg. Barátaival ő hajtogatott papírdarvakat, ami azóta a béke szimbóluma.
Ma van Minden Szentek napja. A katolikus egyház ezen a napon az üdvözült lelkekre és a naptárban nem szereplő szentekre emlékezik. Holnap lesz halottak napja. Óriási forgalom volt a temetőknél egész hétvégén, és még ma is. Csak a fővárosi sírkertekben több mint 1 millióan voltak, hogy elhunyt szeretteikre, hozzátartozóikra emlékezzenek. A temetők hosszabb nyitvatartással várták a látogatókat, több rendőr volt az utakon, és a BKV járatai is sűrűbben jártak. A vonatok és a volánbuszok a vasárnapi menetrend szerint közlekedtek.
Vannak, akik virtuális síremléket állítanak elhunyt hozzátartozójuknak, és olyanok is, akik a havakat például egy hajóról szórják a vízbe. A hagyományos búcsúztatás mellett egyre több az alternatív temetés, most még. Jövő tavaszra ugyanis elkészül a temetkezési törvény módosítása. Ez a hamvak hazavitelét és annak kiszórását is szabályokhoz kötné.
Hozhatunk emlékhelyeket.
Vezse Árpád nagyapja virtuális emlékhelyét mutatja azon a weblapon, amit ő fejlesztett.
Pajtában volt egy ilyen klasszikus lovas halottas kocsi, és az nekem nagy kedvencem volt.
A nagyszülők temetkezéssel foglalkoztak, de az unoka nem vitte tovább a vállalkozást, viszont létrehozott egy ingyenes virtuális sírkertet.
És így végül is kiteljesedik az az emlék, ami az elhunytat körülveszi, azzal ellentétben, ha mondjuk ez egy papírdobozban porosodva eltűnik mondjuk költözésről költözésre valahol.
Virágok és koszorúk vízbedobása egy dunai hajóúton. Évente egyre többen emlékeznek így halottaikra. A hajón temetési szertartást is lehet tartani. A hamvak vízbeeresztését ugyanis ma semmi sem tiltja.
Népszigetnek a bejáratánál tudjuk a hamvakat a vízbe helyezni. Hamvakat egyébként egy bióurnában, lebomló bióurnában helyezzük a vízbe.
Sokan a halott kívánságára szétszórják a hamvakat, de nagyon sokan egyszerűen csak hazaviszik az urnát a hamvakkal együtt. Gelencsér Attila fideszes országgyűlési képviselő ezért módosítaná a temetkezési törvényt. Szerinte a hamvak hazavitelét nyilván kellene tartani, szétszórását pedig engedélyhez kellene kötni.
Ha valamilyen természetes vízbe, levegőbe vagy valahol ki szeretné a hamvakat szórni a hozzátartozó, akkor ahhoz kelljen engedélyt kérnie valamilyen hatóságtól.
A temetkezési törvény módosítása jövő tavaszra várható. Ebben különféle módszerekkel olcsóbbá tennék például az urnás temetést is.
Bátorságért díjat adományozott posztumusz Eszterházy Jánosnak a New York-i rágalmazás ellenes liga. Az emberi jogi szervezet szerint Eszterházy János többszörösen rászolgált a díjra, hiszen 1939-től üldözött zsidókat mentett, és ő volt az egyetlen, aki nemet mondott a zsidó üldözésre a szlovák parlamentben. A díjat november 3-án veszi át New Yorkban Eszterházy János lánya. Az ünnepségre meghívást kapott Berényi József, a Magyar Koalíció pártjának elnöke is.
Zöld Oscar díj a magyar találmánynak. A nemzetközi versenyen 750 pályaműből nyert, a háztartási szemétből előállított metanol, amit üzemanyagként is lehet használni. A termelés Miskolcon indul, az ötletgazdák szerint találmányuk 100%-osan környezetbarát.
Ez a 10 000 köbméter szemét a főváros kukáiból került erre a hulladékégető telepre, ahol rövid időn belül hamuvá válik.
Ja, gyakorlatilag Budapestnek a 80-90%-a ide érkezik a szemétnek, ami éves szinten 420 000 tonna szemét.
Ezt elégetik, majd hő és villamos energiaként csak nem 100%-ban felhasználják. Ez a több ezer tonna hulladék azonban ebben a miskolci gyárban csaknem 2000 tonna metanol előállítására elegendő. Itt ugyanis az égetés helyett gázosítják a szemetet.
Ez a gázel egy tisztítás és aránybeállítások után katalizátoron metilalkohollá alakítható. A metilalkohol lehet motorhajtóanyag.
Az ezzel az eljárással nyert bioüzemanyag teljesen környezetbarát. A hulladék új eljárással való hasznosítása egy miskolci üzemben indul meg elsőként. Az ötlet 2008-ban az év találmánya címet nyerte el, idén pedig a zöld találmányok nemzetközi versenyén zöld Oscart, azaz a fődíjat kapta meg.
Papír, műanyag, textildarabok, dinnyehéj darabok, de mindezek aprítva.
Magyarországon 2007 óta kapható a benzinkutakon az E85-ös üzemanyag, amely 85%-ban bioetanolt tartalmaz. Tiszta bioetanol felhasználása az utakon nagy mértékben csökkenteni az üvegházhatás növekedését. Az eljárást jelenleg még tesztelik, de hamarosan megindul a tényleges hulladékfeldolgozás.
Most jönnek a sporthírek, aztán pedig az időjárás jelentés.
Mi pedig köszönjük figyelmüket, viszontlátásra.
Jó pihenést, viszontlátásra.
A nevem Benjamin. Benjamin Button.
Különleges körülmények között születtem.
Hány éves vagy?
7 éves, de jóval többnek tűnök.
Az életet megérteni csak utólag lehet.
Sosem lehet tudni, mit hoz a jövő.
Találkoztam valakivel, aki örökre megváltoztatta az életemet.
De élni csak a mának lehet.
Miközben körülöttem mindenki csak öregedett. Csak én fiatalodtam.
Brad Pitt.
Arra gondoltam, hogy minden elmúlik.
És Kate Blanchett főszereplésével.
Van, ami nem múlik.
Benjamin Button különös élete. A háromszoros Oscar-díjas film ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Művészet és piac. Azaz, hogyan lesz egy kortárs műből nyereség és egy éhező művészből jól kereső sztár? Miért fontos egy galéria csapatához tartozni, és mit mondanak a függetlenek? A kortárs az Art Market nemzetközi képzőművészeti vásáron járt, ahol azt vizsgálta, jó üzlete a kortárs művészet. Kortárs. Holnap 22 óra 35 perckor az M1-en.
Változtassa meg szokásait, használjon Audi sprayt. Csak egy fújás, és a fülzsír feloldódik. Audi spray a modernkor fültisztítója.
Gyerekeknek már junior változatban is!